Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Az erdő nem csak fák összessége, hanem egy történet is. Egy életközösség története. Ahhoz, hogy értsd az erdőt, hallgatnod kell rá. Mondja beszélgető társam, aki erdőmérnökként és vállalkozóként egyaránt az erdő és az emberek közös jövőjén dolgozik. Beszélgetünk a fenntartható erdőgazdálkodásról, az ember és természet kapcsolatáról és arról, hogyan lehet egyáltalán a rövid távú gazdasági érdekeket összeegyeztetni a hosszú távú környezeti felelősséggel. Vendégem Lomnici Gergő, a Pannon Örökerdő ügyvezetője. Szia!
Szia! Üdvözlök mindenkit!
Évvégén közé tettél egy videót, amiben azt mondtad, hogy mit szeretne a Pannon Örökerdő, mint olyan identitás, és abban azt írtad, hogy minél több erdő legyen a világon. És bennem felvetődött, hogy tényleg jó ez? Mert értem az elfogultságodat, egy erdész sok erdőt szeretne, de vannak olyan hangok is, hallottam olyan véleményeket, hogy ez nem biztos, hogy jó, például Magyarországon. Te hogy látod, tehát miért kell minél több erdő Magyarországon?
Ez egy nagyon érdekes előadást hallottam a talajról, és a egészséges talajoknak a működéséről. És az a kutató, aki ezzel foglalkozott, hogy hogyan működnek az egészséges talajok, az emberi szervezethez hasonlította a talajt, hiszen részben ugyanazok a lebontó mikroorganizmusok, baktériumok találhatók meg az ember szervezetében, amik részben a talajban is benne vannak. Erre egyébként a saját kutatásait mutatta példaként. És hát az volt a végkövetkeztetés, vagy konklúzió, hogy mi magunk emberek, és a társadalom is, az egyének is, és a társadalom is akkor tud egészségesen élni, hogyha a környezet egészséges. Hiszen egymásra vagyunk utalva, és egymásból merítjük adott esetben az energiát. És hát az egészséges környezethez, itt a mérsékelt égövben, ahol élünk, abszolút hozzátartoznak az erdők, és nem csak, hogy hozzátartoznak, hanem az egyik stratégiailag fontos szereplői ennek az egészséges környezetnek a Kárpát-medencében. Úgyhogy nem csak azért szeretnénk, hogy minél több erdő legyen, hogy erdészként melengesse a szívünket, hanem egész egyszerűen azért, mert jól érezzük magunkat itt a Kárpát-medencében, és szeretnénk egészséges, jó környezetben élni, és szeretnénk itt nevelni a gyerekeinket.
Na jó, de itt a mérték volt a kérdés, hogy minél több, tehát nyilván nem érdemes, vagy nem lehet egy bizonyos mértéken felül növelni az erdőterületeket. Az ellenvélemény, vagy az óvatosságra intő vélemény úgy szólt, hogy egyre kevesebb a víz itt a Kárpát-medencében, egyre mélyebbre kerül a talajban a víz, a talajvíz szintje csökken, és a fák a mélyre lenyúló gyökereikkel ugye felszívják ezt a talajvizet, és minél több fát ültetünk, annál jobban mélyül, tehát a fák is hozzájárulnak ahhoz, hogy a talajvíz szintje egyre mélyebb lesz, és ez persze azon túl, hogy ez nem jó, a mezőgazdasági termelést is nagyon megnehezíti például. Tehát ez a fajta ökológiai egyensúly, az nem biztos, hogy persze az erdő önmagában egészséges, de nem biztos, hogy létrejön, tehát óvatosnak kell lennünk.
Igen, az ökológiai egyensúlyt, hogyha említed, abszolút indokolt, hogy óvatosnak kell lennünk, hogyha emberként bármilyen módon bele akarunk szólni a természetbe. Óvatosnak kell lennünk akkor is, amikor elvezetjük a vizeinket, amikor lecsapoltuk Magyarországot. Óvatosnak kell, vagy kellett volna lenni akkor, amikor kiirtottuk az eredeti vegetációt. Óvatosnak kellett volna lenni, és akkor sorolhatnám még ezt a vonalat. De nyilván a mai korban meg óvatosnak kell lenni azzal, hogy hogyan és mit alakítunk vissza. Viszont ha egy rendszerről beszélünk, akkor rendszerben is kell gondolkozni, és nem csak egyetlen tényező van, amit figyelnünk kell, hanem a rendszer eredőjét kell megnézni.
Na erre utaltam, amikor nem biztos, hogy jó, ha még több erdő van.
Attól függ, hogy hol. Tehát lehetnek és léteznek olyan területek, ahol vízgazdálkodási szempontból az erdők pároloktatása az egy kibocsátási tényezőként jelenik meg. Kockázat, és figyelembe kell venni. De ez nem azt jelenti, hogy a nem kell figyelembe venni mondjuk az egyenlet végén a pozitív hatásokat. Szerintem nincsenek generál megoldások, főleg a természetben nincsenek általános érvényű kijelentések és mondások, főleg nem a Kárpát-medencében, ahol egy olyan változatos tájon gazdálkodunk, hogy ugye például ez a víz kérdés az a Dunatisza közén a Kiskunságban a legnagyobb kérdés. Ott akár egy bucka alja vagy egy bucka tető lehet néhány méter vagy 10 méter szintkülönbsége lehet teljesen más termőhely és teljesen más élőhelyi viszonyok, tehát nem beszélhetünk általánosságban. Én inkább azt az elvet követném, hogy igen, óvatosnak kell lennünk és vizsgálni kell a víz gazdálkodási kérdést, de mellé kell tenni mondjuk a talajképzést, szerepét, az árnyalási szerepét, a hűtő szerepét, a szél csökkentő szerepét, ami meg mind mondjuk a felszíni kiszáradáshoz hozzá, vagy meg tudja akadályozni az erdőt. Tehát, hogy ez egy nagyon sok tényezős, sok elemből álló, bonyolult egyenlet, nem lehet csak a gyökerek által felszívott és hasznosított talajvíz oldaláról szemlélni. Fontos, kell, kockázatot jelent, de adott esetben lehet olyan plusz hatása, ami miatt megéri akár ezt a kockázatot is vállalni. Más helyzetekben meg úgy alakulhat az egyenlet, hogy nem, és ez a kockázat nyom többet a latba, ezért nem szabad erdősíteni.
Most te ilyen bonyolult beavatkozásokat vázoltál fel, vagy villantottál fel, de én hallottam erdésztől egy olyan mondást, hogy tulajdonképpen az erdőnek az ég egyet a világon semmi szüksége az erdészre. Ez egy érdekes szakma akkor.
Ez egy érdekes szakma, és igazából igazat tudok adni, talán egy pici módosítással, és ez a gondolat, ez szerintem úgy folytatódik, hogy alapvetően a társadalomnak és nekünk embereknek van szükségünk erdészre, meg erdőkezelőre.
Az emberek követei vagy képviselői az erdőben?
Talán igen, talán úgy határoznám meg magamat is, mint aki a természet és a társadalom közötti közvetítő meg kapocs. Nyilván a társadalomnak és az embereknek vannak igényei a természeti környezettel kapcsolatban. Ez az igény, ez lehet egy fenntartási igény, lehet egy hasznosítási igény, tehát ugyanúgy igény a természetvédelem, mint ahogy igény mondjuk a faanyagnak a hasznosítása, és ezt az igényt tudjuk mi lefordítani olyan nyelvre, ami a természetben működik, és amit a természet megért. Én a saját munkámban ezt tartom a legfontosabbnak. Vannak, akik ezt leegyszerűsítik, és vannak, akik azt gondolják, hogy elég egy szegmensre fókuszálni, és mondjuk faanyagot termelni. Vannak, akik azt mondják, hogy elég csak a védelemmel foglalkozni. Én ezt így próbálom sokkal komplexebben megközelíteni.
Hát igen, de amikor itt érdekek küzdelméről beszélünk, mert mondjuk nyilván a természetnek is vannak érdekei, meg vannak az embereknek is érdekei, akkor általában az ember érdeke szokott győzni. Tehát ezt szépen mondtad, hogy igen, én az emberek képviselője vagyok az erdőben, de hát a túlzott igényeket egy erdész vagy az erdészek tudják-e szelídíteni, befolyásolni. Tehát nagyon sok faanyagra van szükség bármire az erdőből, tehát fokozott használat pusztulással jár az erdő, akkor képes az erdész bármit is tenni ez ellen?
Ha azt mondjuk, hogy, és ez egy jó kép, ez tetszik nekem is, hogy mi a emberi igények képviselői vagyunk az erdőben, akkor ez igaz fordítva is. Tehát a természeti igények megismertetői, bemutatói és képviselői vagyunk az emberi társadalomban. Tehát én szerintem az erdész hivatásnak nagyon fontos része az, hogy a korlátokat megszabja az emberi igénynek, és azt mondjuk, hogy kérem szépen, lehet, hogy nekünk ez az igényünk, meg az az igényünk, de itt a természeti környezet nem erre alkalmas, hanem mást tud, lehet nekünk igényünk a rengeteg faanyag, vagy jó minőségű ipari fa, hogyha az a terület csak legfeljebb tűzifát tud termelni. Vagy ha azon a területen mondjuk egyáltalán nem szabadna fát termelni, mert a természet képessége, meg ereje arra elég, hogy fönntartsuk az erdő borítását, és az a fő cél, az a legfontosabb, hogy ezt a zöld felületet működtessük és föntartsuk, és egyáltalán nem a faanyag, az csak a másodlagos. Tehát én egy oda-vissza kapcsolatot gondolok ebben, és szerintem egyébként nagyon sokat vált, sokkal értőbb a társadalom ezekre a gondolatokra, vagy ezekre a hangokra, mint 30-40-50 évvel ezelőtt. Tehát egyre inkább...
Van tér a fellépésre.
Van tér úgy beszélni az erdőről, mint egy egységes életközösségről, és nem csak mint fa gyárról. Van tér arra, hogy az erdő, az erdei életközösség, az ökoszisztéma szolgáltatásairól beszéljünk, és ne csak egyetlen dologról, a faanyagról. Van erre fogékonyság, sőt, kifejezetten keresi szerintem a társadalomnak egy része az erdőnek az egyéb értékeit, legyen ez a biodiverzitás, legyen ez a szénmegkötő képesség, vagy legyen éppen mondjuk egy települési területen a klímavédelmi funkciója az erdőnek.
A ti munkátokban van egy nagyon, szerintem nagyon erős időbeli inkonzisztencia. Tudnék, a fáknak az időhorizontja az 100 év. Az emberi társadalom időhorizontja, hát talán jó esetben egy generáció, az mondjuk 25 év.
Már optimista vagy, igen.
Már optimista vagyok. Ezt a kettőt szerintem borzasztó nehéz összehozni, és meggyőzni mondjuk az embereket arról, hogy egy pillanatra helyezkedjenek mondjuk az erdő időtávjába, vagy te nem éreztél ilyen ellentmondásokat a munkád során?
Dehogy nem. Ez egy komoly kérdés, de megint csak visszautalok, amivel kezdtem a tegnapi talajtani előadásra, mert ott teljesen megnyugodtam, hogy én erdészként egy rövid életű kisfiú vagyok a talajképződési folyamatokhoz képest. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az erdész évszázadokban gondolkozik, akkor a talajjal kapcsolatban meg évezredekben, vagy évtízezredekben kell gondolkozni.
Nekem új, hogy a talajjal foglalkozók ilyen távokra gondolkoznak, mert azt hittem, hogy ez gyorsan lehet változtatni a talajminőséget.
Rontani nagyon gyorsan lehet.
Ja, értem.
Tehát eltüntetni, elpusztítani, egy-két év alatt tönkretenni. Nagyon jó módszereink vannak arra, igen, hogy hogyan tegyünk tönkre talajokat, akár néhány évtized alatt ez, vagy néhány év alatt egy eróziós sújtott a domboldalba ez meg tud történni. Helyreállítani és talajt képezni. Tehát a talaj képződés az, ami évezredes folyamat, és igazából ez az, amin nem nagyon tudunk gyorsítani, ugyanúgy, ahogy az erdő esetében is. Egy 100 éves tölgy nem tud 50 év alatt 100 évesre megnőni, egy 100 éves tölgyhöz 100 évre van szükségünk. Tehát, hogyha mi most öreg erdőket keresünk mondjuk az országban, és az a problémánk, hogy kevés az öreg erdő, akkor nem a mai körülményekben kell keresnünk az öreg erdőket, hanem vissza kell néznünk 100 évvel ezelőttre, és azt kell megnéznünk, hogy mi történt 100 évvel ezelőtt, mondjuk egy háború, egy ostrom, vagy két háború közötti olyan válság, amiben nagy faanyag igénye volt az országnak, mert a 100 évvel ezelőtti erdők sorsa az egész konkrétan 100 évvel ezelőtt dőlt el, nem pedig ma. Nekünk igazából az az érdekünk, hogy olyan rendszert alakítsunk ki, amiben ezek a természetes adottságaink, a termőtalajunk, ami az egyik legnagyobb érték, a termőtalaj formálásában résztvevő zöld vegetáció, de ide sorolom az állatvilágot, hiszen az is az élő helynek a számtalan lebontó szervezettől kezdve a fogyasztókig mind a része. Tehát, hogy ez az élet közösség, ez az ökoszisztéma az egészségesen működjön és egyensúlyban legyen. Tehát ebben a gazdálkodási formában nem nincs ki kérdés, nincs vagy-vagy kérdés, hanem ennek mind egyszerre kell jelen lennie.
Hát igen, de az egész társadalom régóta a növekedésre van berendezkedve. egyre több ember, egyre nagyobb gazdasági teljesítmény, egyre több élet, mindenből, minden évben több kell. Ha tetszik, ha nem. Hát amit most elmondtál, ez minden, csak nem ennek a kiszolgálója. Tehát nagyon erős ütemkülönbség van. Nyilván a természet a maga ritmusa szerint fejlődik, de a mezőgazdaságban van a termelési kényszer, stb. Tehát nyilván nem véletlenül találták ki ezt a termésátlag növekedést, a kemizálást, mert hogyha mondjuk szántás vagy ásásmentes módon kezdenék el termelni, vagy megpróbálni az élelmiszert, vannak erre Magyarországon is példák, hát akkor nyilván töredéke lenne a termés átlagnak, meg egyáltalán az egész természeti természetből nyerhető javaknak a töredéke állna rendelkezésre szemben a mostaniban.
Én úgy alapvetően bízok az emberi leleményességbe, meg innovációba, meg alkalmazkodási képességbe, és én azt látom, hogy az irány, és ezt szolgálja az általunk végzett erdőkezelés is, és erdőgazdálkodás is, hogy igen, a növekedés az benne van az életünkben, meg ez működteti a rendszereket, de nem mindegy, hogy valaminek a kizsigerelésére és kárára növekszünk, vagy pedig, és ugye itt jön be a fenntarthatóság, meg a körforgásos gazdaságnak a fogalmai, vagy pedig megpróbáljuk újra termelni az erőforrásainkat, és a növekedést nem valami pusztításból finanszírozzuk, hanem új megoldások egy körforgásnak a működéséből finanszírozzuk. Aztán én itt meg is állok, mert hogy ez gazdaság, filozófia, mit tudom én, hogyan ez, hogy lehetséges, abban nyilván én azt nem tudom, én a természet oldaláról látom azt, hogy tehát egy olyan rendszer, amit a természeti törvények tiszteletben tartásával működtetünk, az nem ad számunkra hosszú távon kevesebb hasznot, mint egy olyat, amiben megpróbáljuk megerőszakolni ezt a természeti rendszert. Ugye egy példa, ami ugye a cégünk nevében is benne van, például az örök erdő, ez egy gazdálkodási módszer, ami a természetes folyamatokra alapoz, szemben azzal, amikor mesterségesen ültetünk, növeljük, levágjuk, ültetünk, növeljük, levágjuk. Nyilván az is mondjuk a kukoricához képest egy sokkal természetközelibb, hiszen hosszabb távú gazdálkodási mód, de mégis lehet úgy csinálni, hogy megmaradjon a folyamatos erdőborítás, és hosszú távon, évtizedes távlaton hoz ugyanannyi eredményt az örök erdőgazdálkodás, mint ez a nagyon intenzív erdőkezelés. Most ezek nyilván, az elején azt mondtam, hogy nem szabad általánosítani, itt is nehéz általánosítani, hely, termőhely, fafa és nagyon sok összetevőtől függ. Mindenütt, így van, tehát hogy mindenütt nem lehet örök erdő, ezt is fontos tudni, de ahol lehet, tehát ahol ez fizikailag létrehozható, megvannak rá az adottságok, ott abszolút meg lehet élni, és jó tudja a fejlődésünket és a növekedésünket táplálni az örök erdő gazdaságnak a működtetése.
Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Lomnici Gergővel.